Jó estét kívánok! Bovariné én vagyok. Ezt persze nem én mondom, mint egy bemutatkozásképpen, hanem mint az nyilván köztudomású Gustave Flaubert, 19. századi francia író mondta, aki egyúttal a modern próza egyik atya, az anyákról, illetve azok hiányáról, majd egy kicsit később. Flaubertnek ez a frappáns mondása annyira közismerté vált, hogy valószínűleg azok is idézik, akik egyetlen sort sem olvastak a szerzőtől. Az ilyen szállóigévé vált mondatoknak általában az a tulajdonságuk, hogy a használatukkor már nemigen gondolunk bele abban, hogy valójában mit is jelentenek. Mert ha ezt a látszólag tiszta és világos, egy kicsit humoros mondatot az irodalmi diskurzus irányából megkapargatjuk, akkor mindjárt három kérdésbe botlunk. Nevezetesen egy, mi az, hogy Bovariné, kettő, mi az, hogy én, három, mi az, hogy vagyok. A többi az nagyjából világos. Ezek a kérdések tulajdonképpen bármely irodalmi szöveg elemzésénél felmerülnek, amennyiben felvetik egyrészt az irodalmi alak, másrészt a valóságos én, és harmadrészt pedig a szerzőség kölcsönös viszonyainak, illetve működés mechanizmusának problémáit. Ez még inkább így van, hogyha az irodalmi szöveget a nemek problematikája felől közelítjük meg, mert például, hogy csak néhány kérdést említsünk Flaubert bemondásánál maradva. Egy, vajon ugyanilyen frappáns lenne ez a mondat, hogyha női szerzőtől származna? Nyilvánvalóan nem, a mondat humora és a vallomásos ereje azonnal elszállna, hiszen éppen a szerzők és a teremtmények közti nemi különbségre, tehát a távolságra épül. Kettő, vajon megszületett volna-e a Bovariné című regény, hogyha Gustave Flaubert valóban Bovariné, azaz nő lett volna? Ez többek között a szerzőség, illetve a reprezentáció lehetőségeit veti fel egy adott korban. És három, ebben az esetben, tehát hogyha Flaubert nő lett volna, vajon válhatott volna-e egy tőle származó, hasonlóan frappáns mondat ilyen közkézen forgó szállóigévé? Ez viszont az irodalmi kanonizáció, meg a státusz, meg az autorizáció kérdését érinti. Az előadásom a továbbiakban ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kíván körüljárni, a társadalmi nem, azaz a gender fogalmának segítségével. Az, hogy az emberiség kétféle biológiai nemre, tehát nőkre és férfiakra oszlik, nem nagy újság, erről a különbségről a legtöbben már az óvodában többnyire empirikus úton meggyőződnek. Ez az úgynevezett biológiai különbség, de amint az Csányi Vilmostól ugyanezen a helyen hallhattuk, az ember nem csak biológiai, hanem kulturális lény is. És a nemi különbségek vonatkozásában sokáig, lényegében a 19. század végéig tartotta magát az a vélekedés, hogy a nemek közötti biológiai különbség az, ami a társadalomban betöltött szerepüket meghatározza, tehát eleve determinálja, ilyen például, hogy a férfi dolga a család fenntartása, a női a gyermekszülés és gyermeknevelés, a férfi helye a közszféra, a nőé az otthon, stb. Ez a fajta hagyományos gondolkodás azt feltételezi, hogy a biológiai különbség miatt létezik valamiféle eszenciális nő, illetve eszenciális férfi, amely eszenciális lény minden korban és minden társadalomban lényegében, tehát eszenciájában ugyanaz, változatlan kell, hogy maradjon. Éppen ezért van az, hogy a társadalomban betöltött szerepük közötti különbség természetesnek tűnik, hiszen a biológiai különbség a természetrendjének alkotó eleme. És hát ugyan mit is tehetne az apró ember a hatalmas természet ellenében. Illusztrációképpen idézem Gyulai Pálnak, a 19. század igen befolyásos kritikusának néhány sorát Írónőink című munkájából. A nők körét és pályáját nem férfi önkény vagy puszta konvenció szabta meg, hanem a természet rendje és a társadalom szüksége. A nőnek korlátolt helyzeténél fogva Csak pár gyöngédebb húr állhat rendelkezése alatt, mi nem ad nagyobbszerű költészetet. Tehát természetesnek és egyúttal megfellebezhetetlennek tűnik, mert hiszen a biológia, a természet úgymond ezt kívánja, valamint természetesnek tűnik azért is, mert ez a szokásos. Hogy John Stuart Millt a liberális filozófiai gondolkodás atyának tekintett 19. századi angol filozófust idézzem, minden, ami szokványos, természetesnek tűnik. És azt is hozzátehetjük, hogy minden, ami szokványos és természetes, egyúttal átlátszóvá, tehát láthatatlanná is válik, ami azt jelenti, hogy nem merül fel problémaként. Eszünkbe sem jut megkérdőjelezni. Olyan, mint a levegővétel, ami persze csak akkor válik láthatóvá, mint probléma, hogyha kifogyunk belőle, hogyha nem kapunk levegőt. A férfi-nő ellentétpár kiválóan beleillik a kultúrára, illetve az emberi gondolkodásra jellemző úgynevezett bináris opozíciók, azaz ellentétpárok sorába, amely párok legtöbbször kultúrák szerint változóan hierarchikus rendbe sorolhatók, vagyis az egyik a másik fölött áll, valamiféle töbletet tulajdonítunk az egyiknek a másikhoz képest, ilyen például, hogy alsó, felső, kicsi, nagy, gyenge, erős, passzív, aktív, érzéki, racionális, külső, belső, stb. A férfi-nő ellentét pár azonban nem csak, hogy kiválóan beleillik ebbe a sorba, ebbe a struktúrába, de egyesek szerint a kultúrát rendező ellentétpárok egyenesen a férfi-nő szembeállításból erednek. Tehát ez volna az úgynevezett ős ellentétpár, amelyből az összes többi is származik, sőt a közöttük észlelhető hierarchikus különbségek is éppen az ős ellentétpárban meglévő hierarchikus különbségből ered. Vagyis abból, hogy a férfi a legtöbb társadalom felfogása szerint a nő fölött áll. Ezért hívják ezt a fajta társadalmat patriarchálisnak, mivel apa, latinul pater, azaz férfi központú. Ezzel szemben persze tudjuk, léteznek olyan törzsi kultúrák, amelyekben matriarchátus van, de ezek inkább kivételeknek számítanak. Ezt a nők férfiak vonatkozásában hagyományosan természetesnek, univerzálisnak, sőt megfellebezhetetlennek tételezett társadalmi rendet egyesek már a 18. században megkérdőjelezték. Így például egy Olympe de Gouges nevű nő 1791-ben a francia forradalom idején a Nők jogainak nyilatkozata című írásművében indulatosan kritizálja az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, amelyből szerinte kirekesztették, kihagyták a nőket. Később aztán egy hasonlóan radikális írásáért sietve le is fejezték a jakubinusok. Egy évvel később Angliában Mary Wollstonecraft fejti ki hasonló gondolatait a Nők jogainak követelése című írásában, és aztán jóval később, 1869-ben a már idézett John Stuart Mill a Nők alárendeltsége című művében száll szembe a fent kifejtett eszencialista gondolkodásmóddal. A 19. század végén tudjuk már létezik egy elég erős nőmozgalom, amely a nők társadalmi szerepének újragondolását szorgalmazta, és hát időhiány miatt a 20. század első feléből csupán két kiemelkedő művet említenék, amelyek tovább vitték a nemi szerepekről való gondolkodást, másként gondolkodást. Az egyik Virginia Woolf Saját szoba című műve, amely 1929-ben jelent meg, amelyben az írónő kifejti, hogy az íráshoz saját szoba és évi 500 font biztos jövedelem szükséges, és ezen kívül említeném még Simone de Beauvoir Második nem című művét, amelyet 1949-ben adtak ki, amely nagy hatású munkájában az írónő kifejti, hogy a nő a társadalomban, mint a nem férfi, tehát mint a másik konstruálódik. A 60-as évek, az 1960-as évek nyugati polgárjogi mozgalmaival egy időben jelentkezett a nőmozgalmak egy újabb hulláma, amelyik a kirekesztőnek és eszencialistának, tehát túlságosan leszűkített fókuszúnak ítélt nőtudományoktól, az úgynevezett Women Studies-tól fokozatosan elvezetett a társadalmi nemek tudományától, amelyet Gender Studies néven ismerünk. A gender fogalmát, amit egyébként magyarul társadalmi nemnek szokás hívni, a szó egyébként a latin genusból származik, amelyik eredetileg tulajdonképpen csak nyelvtani, illetve biológiai nemet jelentett. Tehát ezt a fogalmat először az antropológia és a történettudomány vezette be Amerikában az 1970-es években. Ennek a fogalomnak a központi gondolata az, hogy a nemi szerepeket csak nagyon kismértékben határozzák meg a biológiai adottságok, melyeket a szex fogalmával jelölnek, és hogy valójában a nemek közötti megkülönböztetés társadalmi, tehát időben és térben változó jellegű. Ugye itt láthatjuk, hogy különböző kultúrákban az arcfestés és a hajviselet hogyan változik, és nem meghatározott az, hogy egy férfi, illetve egy nő hogyan kell, hogy kinézzen, hanem kultúrák és történelmi korszakok szerint változó. Tehát alapvetően a társadalom és nem a biológia dönti el, hogy mit tekint nőiesnek és mit férfiasnak, és mit vár el a társadalom női, illetve férfi szereplőitől. Tehát, hogy nem más, mint konstrukció, tehát művileg létrehozott építmény. Így aztán a gender studies, vagyis a társadalmi nemi stúdiumok nem csak nőkre koncentráltak, mint a korábbi igen erős kritika alá vont nőtudományok, hanem nők és férfiak együttesen képezik a tárgyát. Nem kevésbé lényegesen azt a gondolatot is bevezették, hogy a társadalmi nem a hatalmi kapcsolatok elsődleges jelölési módja, vagyis hogy ez az elemzési módszer összekapcsolja a társadalmi nemet a hatalom reprezentációjának kérdésével. Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalmi nem fogalmának a radikalitása elsősorban abban áll, és hát nyilván ez a vele szembe tanúsított óriási ellenállás egyik fő oka is, hogy rámutat azokra a hatalmi viszonyokra, amelyeket a biológiai különbség volt hivatott legitimálni, egyetemesnek feltüntetni, illetve hát ideális esetben tökéletesen eltüntetni. A művészettudományok nem sokat késlekedtek, hogy átvegyék ezt az elemzési módszert, és így aztán a 80-as évekre az építészet, az irodalom, a filmművészet, művészettörténet, és lényegében minden művészeti ág területén is általánosan használatossá vált a nyugati kultúrákban, és az elmúlt évtizedben egyébként egyre erősebben érezhető a hatása a magyar művészeti életben is. Itt az előadásomban azt fogom vizsgálni, hogy ennek a módszernek milyen hozadéka lehet az irodalmi reprezentáció terén. Felmerül a kérdés, hogy vajon mondhatjuk-e, mint ahogy azt sokan teszik egyébként, hogy a társadalmi nem szempontjai úgynevezett művészeten kívüli, tehát művészet idegen szempontok, azaz olyanok, amelyek nem tartoznak az esztétikai megítélés szférájába. Abban a pillanatban, amikor a tudás különböző formáit egymástól elkülönített kategóriákba osztották, úgy mint filozófia, vallás, politika, művészet, stb., létrejött egy olyan művészet koncepció, amelyik egyébként a mai napig érvényben van, amelyik a művészetet egy önmagában zárt és önálló szabályokkal létező és működő világként tételezte, és éppen ezért a róla való beszédben, illetve a róla való gondolkodásban is célszerűnek látszik e rendszeren belül maradni, legalábbis az ő álláspontjuk szerint. Minden más szempont úgynevezett művészeten kívüli, tehát nem szakszerű szempontként értékelődött, amely tehát nem alkalmas, vagy nem igen alkalmas a művészeti produktum értelmezésére és megítélésére. Ennek következtében a művészet befogadásánál a hagyományos pedagógiai eszközök használatba vételekor hagyományosan arra tanítanak minket, hogy elsősorban a művész nagyságát és a konkrét műtárgy kvalitásait értékeljük. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a művészetet tárgyként és nem pedig gyakorlatként tanuljuk, ami viszont azt jelenti, hogy a műalkotásokban önállóan létre, hogy a műalkotásokat önállóan létrejövő és létező jelenségekként tanulmányozzuk, ahelyett, hogy azt a társadalmi, kulturális, történelmi kontextust vizsgálnánk, amelyek a létrehozásukat lehetővé tették, illetve adott esetben akadályozták. A hullámokban jelentkező kritikai ellenirányzatokat, amelyek tehát ezzel az univerzalista felfogással szembeszálltak, így például a 19. századi pozitivista történeti kritika, vagy tulajdonképpen bármely ideológiai alapú kritika, ezeket rendre művészet idegenséggel vádolták, amelyeknél például a történeti források, vagy a szerzői életrajz, illetve adott esetben az ideológia úgymond agyon nyomja a mű univerzális, önmagában érvényes esztétikai értékét. Az ezekre adott egyik legmarkánsabb válasz az az amerikai új kritika nevű 1940-es, 50-es években kibontakozott kritikai irányzat volt, amelyik a kizárólagos műközpontúságot hirdette, tehát kizárólag az irodalmi eszközökre és az esztétikai értékre koncentrált. És azt mondta, hogy a helyes értelmezést, illetve a kritikai megítélést a mű maga sugallja, és minden egyéb fölösleges. Ezzel szemben a gender szempontú irodalom értelmezésre elsősorban azok a főleg az 1970-es, 80-as években feltűnt gondolkodók gyakoroltak hatást, akik a művészeti gyakorlatot úgynevezett kulturális gyakorlatként értelmezték. Amelyben tehát az ábrázolásmódok egy adott kultúra kontextusán belül értelmezhetők. Itt elsősorban Michel Foucault, francia filozófust említeném, aki a tudomány és a művészet diskurzusának, azaz beszédmódjának elemzését javasolta módszerként arra, hogy megértsük a tudás különböző archeológiai, ahogy ő mondja, archeológiai rétegeit. Például a Szexualitás története című művében, amelyet időközben magyarra is lefordítottak, felfejti a szexualitásnak koronként és kultúránként változó fogalmát. Így például Shakespeare korában egészen más volt a férfiség, illetve nőiség fogalma, a nemi identitás konstrukciója másképp, ha úgy tetszik, nem olyan elvágólag működött, mint mondjuk a 20. század nagy részében. Ez a szempont például érdekes kiinduló pont lehet a nemváltással, vagy magával a szexualitással foglalkozó darabjaiban. Itt említhetjük például a Vízkereszt, vagy Amit akartok című darabot, vagy hát a legelsősorban Szent Ivánéi álmot. Itt ráadásul még azt is figyelembe kell vennünk, hogy az Erzsébet korban ugye a női szerepeket is férfiak játszották, tehát még egy csavar van a dologban. És a Shakespeare darabok iránti megújult érdeklődést manapság többek között az indokolja, hogy a Shakespeare korához hasonló társadalmi, sőt mondhatjuk most már biológiai nemek közötti szabadabb átjárhatóság indokolja, és a rendezések is gyakran a társadalmi nemi konstrukció szempontját veszik célba. Ugye a Vízkereszt egy hagyományos megközelítésben egy viszonylag egyszerű, romantikus szerelmi történet, amelyik az álruha viselésének és az iker motívum használatának jól ismert vígjátéki elemeivel dolgozik. Ugye nagyjából arról van szó a darabban, hogy egy iker pár, Sebastian és Viola egy hajótörés következtében elszakadnak egymástól, és ezek után Viola Illíria partjaira érnek, ahol Orsino herceg uralkodik, és Viola arra az elhatározásra jut, hogy férfi álruhában elszegődik Orsino herceg udvarába az ő tanácsosaként, és ezek után az történik, hogy Orsino herceg megbízza, hogy Oliviának, az ő szerelmének udvaroljon az ő nevében, tehát helyette. Most ezt persze csak nagyon leszűkítve és sűrítve mondom, hogy aztán érthető legyen a jelenet, amelyet mindjárt látni fognak. Tehát a társadalmi nem szempontja egy sokkal összetettebb értelmezési tartományt nyújt a darab számára, amennyiben például megtörténik, hogy Olivia először Violát, tehát az embert szereti meg, a férfi álruha alatt megbújó biológiai nemétől függetlenül, amelyről Oliviának természetesen nincsen tudomása. És ez többek között azért történhet meg, mert Viola nőként nagyon is jól tudja, hogy Olivia mire vágyik, mit szeretne hallani. És aztán csak később korrigálódik a történet a társadalmi és a biológiai nemek hagyományos rendje szerint. Ugye mindenki megtalálja a darab végén a párját, az szerint, hogy melyik hagyományos társadalmi nemhez tartozik. A darab azonban kimondatlanul azt sugallja, hogy hát ami megtörtént, megtörtént, és ez benne a felforgató elem. Tehát akkor nézzünk.
Átlátok rajtad.
Büszke vagy nagyon.
De szép vagy, ha ördög vagy is belül. Uram s gazdám szeret. Ó, úgy szeret.
És mondd, miképp szeret?
Imád, és könyvben fürdik érted arca. Sóvárog rád, és forrón sóhajt feléd.
Urad jó is, ne! Nem tudom szeretni. Pedig tudom, erényes és nemes, dúsgazdag és ifjúsága tiszta, friss, jó hírű, független.
Tanult,
és mit ész? Termetre arcra tetszetős személy, és mégsem tudom szeretni őt, hiába.
És a választ már megkapta rég.
Ha én szeretnélek gazdám tüzével, így szenvedéllyel, így halálosan, hát én sem fognám föl, hogy nem viszonzod, nem érteném miért.
És te mit csinálnál?
Kis tűzfakúnyót tákolnék kapudnál, és hívogatnálak, Olivia, Olivia, és megvetett szerelmem dalba írnám, és zengném az éjcsöngyén is hangosan. Vízhangzó dombok sírnák a neved! Olivia! Olivia!
Viola szerepében Weber Katát, Oliviáiban pedig Simon Andreát láthatták. A gender szempontú elemzés, tehát az állöltözetet és az ikermotívumot nem elsősorban a cselekmény bonyolítására használt eszközökként értelmezi, amelyek a szokásos vígjátéki félreértések előállításához kellenek, amelyek egyébként itt is a darabban megtörténnek, hanem arra mutat rá, hogy például az álruha és a nemcsere együttesen hogyan helyezik bele a szereplőt, itt konkrétan Violát, nem csak egy idegen ember ruhájába, hanem a társadalmi nem által meghatározott egészen másfajta pozícióba. Ugye tehát a jelenetben is hallhattuk, hogy te mit tennél, tehát egy más pozícióba kell helyezkednie. A darab genderolvasata szerint a nemek hagyományos rendszeréből való kitöréshez legalább egy olyan drasztikus beavatkozás szükséges, mint a darab elején bekövetkező hajótörés. Tehát a műalkotást nem önmagában létező tárgyként, hanem egy rendszer, egy háló, egy kulturális gyakorlat, illetve beszédmód részeként kell vizsgálnunk. Az irodalomban is hasznos azt a gyakorlatot alkalmazni, ami az építészetnél magától értetődőnek látszik, tehát hogy egy épületet a környezetével együtt vizsgálunk, az ahhoz való rendszerében, az ahhoz való viszonyának rendszerében. Tehát nem légüres térben áll, hanem egy városszövetben, és ahhoz képest tesz hozzá, vagy nem tesz hozzá valamit az építészeti diskurzushoz. Ugye itt láthatjuk a Dózsa-György úton felépült új ING székházat, ami hát nagyon erősen kommentálja a környezetében lévő hagyományosabb vonalvezetésű épületeket, ugye a maga mozgalmasságával, a ferde vonalaival, stb. De hát itt a viszony az, ami érdekes. A gender elemzés móddal szemben azonban gyakran megfogalmazódik az a vád, hogy tulajdonképpen egy periférikus, azaz mellékes szempontot igyekszik ráhúzni a műelemzés egészére, ami a konkrét mű értelmezése szempontjából tulajdonképpen nem mérvadó, nem releváns. Célszerű azonban a gender szempontot, vagy az elemzés módot csupán egy módszernek, és nem pedig célnak tekinteni, amelyik nagyon hatékony szerszámként működhet a természetes fogalmának megkérdőjelezésében, tehát abban, hogy mit tartunk természetesnek, és miért. És amely szerszám egyébként más területeken is segítséget nyújthat az újszerű kérdésfelvetésekhez. Ennek a módszernek a használatától való óckodás tulajdonképpen egy kicsit olyan, mintha valaki mondjuk a mikroszkóp használatától óckodna, mondván, hogy hát a való világ az, amit szabad szemmel is lehet látni, és minden, ami ezen túlvisz, az a szemfényvesztés vagy boszorkányság. A társadalmi nem konstrukciójának gondolata tulajdonképpen egy nagyon erős perspektíva váltást hoz létre, vagy hozott létre, amelyik alapjaiban kérdőjelezte meg a művészi kreativitással és az esztétikai ítélkezéssel kapcsolatos alapfeltevéseinket, beidegződéseinket. Linda Nochlin, amerikai művészettörténész, Miért nincsenek nagy női képzőművészek című 1971-es alapművében kifejti, hogy az efféle kérdésfelvetés pont olyan, mintha valaki azt kérdezné, hogy vajon miért nincsenek nagy arisztokrata művészek? Ugyanis rámutat arra, hogy a kérdés maga figyelmen kívül hagyja a társadalmi konstrukciót, tehát azt, hogy mi az, amit a társadalom bizonyos csoportok számára lehetővé tesz, illetve elvár tőlük. Persze mindig lehet kivételeket említeni, ugye szokás például a képzőművészetben Toulouse-Lautrecre hivatkozni, aki köztudomásúan szintén arisztokrata származású volt, ám de a Lautrecnek a törpe mi volt, a tulajdonképpen egy rendhagyó életmódra sarkalta, és itt a rendhagyót nagyon szó szerint kell érteni, ugyanis hát a biológiai adottságai miatt elhagyja a rendjét, egy másfajta életet él, nem arisztokrataként éli a további életét. Tehát a 19. századi műfaj hierarchiában az aktfestés igen magasan helyezkedett el, tehát nagyon nagy volt a presztízse. Aki jól tudott aktot festeni, az volt az igazán nagy művész. Ám az volt tapasztalható, hogy a nők nem igen jeleskedtek ebben a műfajban, látszólag nem volt hozzá elég tehetségük vagy vonzalmuk, nem érdekelte őket eléggé. Nochlin azonban rámutat arra, hogy tulajdonképpen majdnem a 19. század végéig a női művészhallgatók egyáltalán nem juthattak be aktfestészet órákra, pusztán a korabeli illemszabályok miatt, amelyek nem engedték, hogy nők, mesztelen férfiak, vagy akár csak nők társaságában mutatkozzanak. Hasonló fajta kizárásról számol be egyébként Virginia Woolf a már idézett Saját szoba című művében, amikor is elmeséli, hogy hogyan nem engedték őt belépni a Cambridge-i egyetemi könyvtár akkoriban még csak férfiak számára fenntartott szentélyébe. Tehát lehet-e azt mondani, hogy az efféle adalékok úgynevezett művészeten kívüli szempontokat vetnek fel, ha egyszer a műalkotás létrehozását, illetve a megítélését ilyen alapvetően befolyásolják. Hát ha a nők a művészetekben gyakran fordulnak a magánélet, a magánszféra ábrázolása felé, akkor vajon mondhatjuk-e azt, hogy ez a nőiségükből, a természetes késztetéseikből fakad, vagy inkább elfogadjuk a nemek társadalmi konstrukciójának gondolatát, amelynek révén nyilvánvalóvá válik, hogy a társadalmi nem fogalma elsősorban hatalmi kérdéseket érint, olyanokat, mint hogy ki beszélhet és miről. Az ilyen kérdések megválaszolásához érdemes egy kicsit a szerzőség fogalmának kialakulását és működését megnézni. Michel Foucault Mi a szerző című 69-es írásában arról a történelmi pillanatról beszél, amikor a szerzőség fogalma egyáltalán létrejött, mint hogy abban az időben, amikor elsősorban a vallásos szövegek jelentették az irodalmat, a szerzőség fogalma még nem létezett, hiszen ezeket a szövegeket előbb kézzel, majd később a nyomdatechnika segítségével másolták, tehát az eredetiség kérdése fel sem merült. Az eredetiség nem jelentkezett értékként. Viszont a szerző létrejöttekor azonnal autoritássá, azaz tekintélyé nőtte ki magát, és hát nem véletlen, hogy az autoritás szó a latin auctor, azaz szerző szóból ered. Tehát a szerző neve egyfajta védjegyé vagy szimbólummá nőtte ki magát, valamit képviselt valami mással szemben, egy nagyon határozott markáns véleményt, tartalmilag és minőségileg is valami mást nyújtott, ami egyúttal lehetővé tette a kultúrán belüli osztályozását, illetve kategorizálását. Bizonyos szövegeknél az úgynevezett szerző funkció elhalványult, ilyenek például a természettudományos vagy tudományos szövegek. Másfajta szövegeknél viszont felerősödött, ilyenek az irodalmi szövegek, és ezen kívül vannak olyan szövegek is, amelyeknek egyáltalán nincs szerző funkciója, ilyenek például a reklámokban megjelenő szövegek, amelyeknél a szerző kiléte ismeretlen, és nem is fontos, hogy tudjuk, hogy ki írta őket. Tehát ezeknek a szövegeknek van írója, de szerzője nincsen. Tehát a szerző neve, a szerzőség fogalma segít az olvasónak eligazodni abban, hogy hogyan is értelmezze az írottakat, hová helyezze el egy kulturális rendszeren, hálón belül. Tehát ilyen értelemben nagyon is fontos tudni, hogy ki beszél. Ezzel a tudással, illetve nem tudással játszik Jenny Holzer, amerikai képzőművész egyik sorozata, amelyben igen erős szerzői jellegű kijelentéseket helyez el óriás plakátokon, illetve fényreklámként nagyon kiemelt helyeken a városban, anélkül, hogy a járókelők megtudhatnák azt, hogy ki mondja ezeket a nagyon intim jellegű szövegeket. Ugye menekülök tőled, melletted fekszem, érzem a szagod a ruhámon. Szóval ezek nagyon intim szövegek, amelyek hát igen meghökkentőek, hogyha ilyen köztéren jelentkeznek, különösen úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki mondja őket. A nők a hagyományos társadalmi nemi szerepük miatt néhány ritka kivételtől eltekintve csak viszonylag későn, legsűrűbben a 19. századtól jelentek meg professzionális, azaz profi íróként vagy szerzőként, és ezzel tulajdonképpen szembeszegültek azzal az általános vélekedéssel, hogy a hivatásszerűen gyakorlott íróság, sőt mi több, maga az elmélyült tanulás nem csak ellenkezik a hagyományos női társadalmi nemi szereppel, de ráadásul biológiailag, tehát fiziológiailag is káros, ami többek között akadályozza őket a gyermekszülésben, és így a társadalomban betöltendő szerepük beteljesítésében. Ez egyébként uralkodó nézet volt még a 19. század nagy részében. Ilyen körülmények között alakult ki az a hagyomány, amelynek értelmében a szerző az elsősorban férfi, illetve ha biológiailag mégis nő, akkor a társadalmi nem szempontjából megszűnik nőként létezni. Így aztán természetes, hogy az irodalmi hagyomány, illetve a hagyományozódás története egy apáról fiúra szálló történetté vált, amint azt egyébként Harold Bloom, amerikai irodalomtörténész híres a Hatástól való szorongás című művében is kifejti. Tehát, hogy az irodalomtörténet lényegében egy a fiúknak az apák elleni lázadásáról szóló történetté válik, amelyből, mint arra a gender szempontú irodalomelmélet rámutatott, hiányoznak a női minták, tehát hiányzik az anyai ág. Ha viszont egy adott kultúrán belül az irodalomtörténet egy apáról fiúra szálló történetté válik, tehát patriarchálissá válik, akkor az irodalmi kánonba, tehát a jelentősnek tartott művek csoportjába is értelemszerűen az innen származó művek fognak bekerülni. Ez viszont nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a későbbiekben viszont milyen típusú műveket fogad be a kritika a kánonba. A férfiak által írt irodalom, tehát a férfiak által gyakorlott műfajok és írásmódok, valamint a férfiak által létrehozott irodalmi reprezentációs minták lesznek irányadóvá. Többek között az irodalmi nő reprezentációja is. Ilyen értelemben szerzővé legkönnyebben akkor válik valaki, hogyha jól beleillik a kialakított mintába. Példaként idézném Babits Mihály szavait Elizabeth Barrett Browning angol költőnőről. Asszonyi poézis ez, de nem elomló, ősköltészetszerű, autodidakta formában, hanem a klasszikus férfi kultúra fegyelmével és formahagyományával fölfegyverkezve. Barrett Browning tehát ilyen értelemben rendben van. A szerzővé válás ezért a női emancipáció nyilvánvalóan fontos része, ám a fentiek miatt ez gyakran az apa-fiú vonal által megszabott irodalmi beszédmód magasfokú elsajátítását jelenti, és nem mindig jelent egy önálló beszédmód kialakítását. A 20. század előtt éppen ezért az elfogadás és a befogadás megkönnyítése miatt a női szerzők gyakran férfi álnéven írtak, példaként lehetne idézni George Sand vagy George Eliotot, még akkor is, hogyha már nyílt titok volt, ha már mindenki tudta, hogy valójában nők, mert hát a férfi név egyúttal mintegy a minőséget is szavatolta. Ennek érdekes inverze, amikor viszont férfi szerzők használnak női álnevet, ugye a magyar irodalomban kiváló példák akadnak erre, lásd Parti Nagy Lajos, mint Sárbogárdi Jolánt, vagy Eszterházi Pétert, mint Csokonai Lilit. Itt viszont ez már sokkal kevésbé a szerző személyének eltitkolását, mint inkább egy irodalmi perszóna, vagyis egy irodalmi szerepjáték létrehozását célozza. Mert hát ugye ezek a szerzők nyilvánvalóan nem autorizációs, azaz tekintélyelvi okokból használnak női álnevet, különös tekintettel arra, hogy ezt akkor teszik, amikor már javában nyakig benne állnak a kánonban, hanem többek között azért, mert egy jól érzékelt hiányt igyekszenek a maguk módján kitölteni, illetve a maguk irodalmi eszközeivel reflektálnak erre a hiányra. És ez a játék egyébként ugyanakkor jól illusztrálja azt is, hogy a kibeszél kérdés, tehát a szerzői név az milyen fontos. Viszont nálunk az a szerző, aki kifejezetten egy fiktív női irodalmi hagyományt kívánt létrehozni, tehát egy valóságos hiányt akart pótolni, az vitathatatlanul Vörös Sándor, aki a pszichéjét nem csak hogy egy fiktív női szerzőnek, Lónyay Erzsébetnek tulajdonította, de az írásában, illetve tulajdonképpen az egész életművében egy olyasfajta írásmódot kívánt létrehozni, amelyben harmonikus egységben léteznek a női és férfi írásmód effektusai, azaz a női és férfi principium elemei. Tehát legalábbis ebből a szempontból nem az a fontos, hogy a valóságos szerző férfi-e avagy nő, hanem hogy az írás, illetve látás módjában mennyire képes ötvözni a benne rejlő férfit és nőt, illetve mennyire képes függetleníteni ezeket a sztereotíp társadalmi nemi szerepektől. A magyar irodalomban mondhatjuk azt, hogy a psziché tulajdonképpen ennek az alternatív írói hagyománynak az eredője, a psziché az anyavonal feje, amihez aztán később alig találunk testet.
Nyilatkoztál egyszer arról, hogy a költő, te gyakran maszkok mögé bújsz. Miért?
Mert nem is annyira maszkról van itt szó, inkább olyan tényezőkről, amik valamit kiemelnek, és valamit háttérbe szorítanak, hogy más-más arányban, más-más keverésbe tudja az ember a dolgokat átadni, azáltal, ha a maga nevében és a saját jelen idejében beszél, vagy pedig egy más nemű, más korszakbeli személyiségen keresztül szólal meg, akkor egész más tényezők juthatnak érvényre.
Egy alternatív irodalmi hagyomány megteremtésére, tehát másfajta kísérletként értelmezhetjük Vörösnek a magyar irodalomban tulajdonképpen páratlan művét, a három veréb hat szemmelt is, amelyik az irodalmi kánonból méltatlanul kihagyott, illetve kifelejtett szerzőket tartalmaz, amelyeknek jelentős hányada nő. Különös jelenség, írja Vörös a könyvhöz írt utószavában, hogy a magyar irodalom történészek nem szeretnek tudomást venni a költőnőkről. És néhány sorral később így folytatja, ezért megkíséreljük a magyar költészet tiszteletlenebb megközelítését. Ne legyen magasztos bálvány, inkább oldott, hajlékony, élvezetes. A magyar múzsa nem mint tekintélyes, terebélyes oktatónéni, hanem mint elbájoló és kétes erkölcsű táncosnő mutatkozzék. A javak újraelosztása helyett itt tehát a szavak újraelosztásáról van szó, vagyis kánonrevízióról. Paradox módon azonban a hatást, amit ez a kötet kifejtett, éppen Vörös kanonikus pozíciója révén fejthette ki, és aztán nem is igen akadt folytatója. Tehát az irodalmi közbeszédben való részvétel nem csak a szerző státuszától, elismertségétől függ, hanem magának az irodalomnak a státuszától is egy adott kultúrán belül. Például egy olyan viharos történelmű kis nemzetnél, mint a magyarnál, az irodalom egyik elsődleges szerepe a nemzeti identitás megteremtése és erősítése. Ez viszont nálunk egy hagyományosan nagyon erős politikai szereppel, sőt felelősséggel ruházta fel az irodalmat, illetve az irodalmi közbeszédben résztvevőket. És ez a körülmény a szerzőket, a köz, illetve a politikai élet fontos szereplőivé avatta. Az irodalomban elhangzott szónak sokkal nagyobb súlya lett, mint az olyan országokban, amelyek nem küszködtek a nemzeti identitás, vagy mondjuk a demokrácia hiányának problémájával, amit egyébként a nyugati írók nagyon irigyeltek is, tehát hogy itt sokkal nagyobb súlya volt a leírt szónak. Ebből fakadóan a Vörös által szorgalmazott alternatív kánonok létrehozását nemigen segítette elő az egységes nemzethez tartozó egységes nemzeti irodalom ideálja, amihez a kánonnak is tulajdonképpen viszonylag egységesnek kellett mutatkoznia. Ez az állapot nálunk nagyjából 1989-ig tartotta magát, amikor is a szerzők visszahúzódhattak a közéletből, ha akartak, az irodalmi életbe, mint hogy az irodalomnak már nem kellett egy addig hiányzó nyilvánosság szerepét és helyét pótolnia. Az eddig felvázolt irodalmi élet azonban nem igazán kedvezett nálunk a női szerzők részvételének, mint hogy a nők a nagy nemzeti és társadalmi kérdések helyett a műveikben gyakran a köznapi és a magánélet kérdéseivel foglalkoznak. A 89 előtti állapotok megszűnésével viszont nem tudtak hirtelen nagy számban megjelenni az irodalmi közéletben, hiszen hiányoztak, illetve hiányoznak a minták. Az eddigiek figyelembe vételével talán nem tűnik olyan nagyon érthetetlennek, hogy nálunk miért tiltakoznak az írónők olyan hevesen, hogyha írónőnek, és nem pedig egyszerűen írónak tekintik őket. Mert hát a magyar irodalmi közbeszédben a fentiek okán az írónő a hagyományos irodalmi hierarchiában tulajdonképpen meglehetősen alacsonyan helyezkedett el, nem jelentett értéket. Nem véletlen, hogy például a színésznők nem nagyon szoktak tiltakozni az ellen, hogyha színésznőnek és nem színésznek tekintik őket, mert hát a színjátszáshoz kapcsolódó közbeszédünkben nincs meg ez az értékrendbeli különbségtétel, mert mindig is ugyanolyan nagy számban voltak nagy női sztárok, mint nagy férfi sztárok. Ami viszont a kritika tiltakozását, idegenkedését illeti a gender szempont bevezetése ellen, az könnyen magyarázható az elmúlt rendszer irodalmának, illetve művészetének ideológikussága, vagy ha úgy tetszik, átpolitizáltsága elleni reakcióként. Mert ugye, ha egyszer a politikától visszakaptuk a művészetet, mondják, akkor miért kellene másfajta politikai, ideológiai kategóriákat a művészetekben, mint egy kívülről erőszakosan berángatni? Holott, mint hát eddig, az eddigiekben láthattuk, az ideológia eleve bele van kódolva a művészeti életbe, csak már annyira magától értetődően, hogy láthatatlanná vált, és ezt igyekszik ez az alternatív megközelítésmód, a gender elemzésmód újra láthatóvá tenni. Végül néhány szó az irodalmi reprezentáció kérdéséről. Mindezek után talán nyilvánvaló, hogy a reprezentáció, azaz az ábrázolás szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy ki ábrázol, mit és kinek. Ennek illusztrálására nézzünk meg először egy jól ismert képzőművészeti példát, Manet olimpiáját 1863-ból. Ugye az olimpia nem egyszerűen egy női akt, amely műfajnak egyébként megvolt a művészettörténetben tisztesen beágyazódott hagyománya. A Manet által megfestett olimpiának ugyanis nem egy akármilyen nő, hanem egy prostituált volt a modellje. Ez a tény a 19. században alapvetően meghatározta azt, hogy a megcélzott néző, illetve fogyasztó férfi volt. Mint ahogyan a jobbára férfiak számára fenntartott korabeli közösségi helyeken is, férfiak voltak a fogyasztók, a kávéházakban, bárokban, mulatókban, bordélyházakban, stb., amelyek nem hangsúlyozottan nem nők, vagy hát legalábbis nem tisztességes nők számára fenntartott terepek voltak. A kép által okozott sok többek között abból is eredt, hogy egy olyan helyen, azaz egy múzeumban volt kiállítva, ahová nőknek is volt szabad bejárása. A társadalmi nemi szerepek, vagyis hogy a társadalom szerint melyik nemnek mit szabad és mit nem, nagymértékben ezeket a szerepeket nagymértékben befolyásolják, tehát úgy az ábrázolt világ, mint a befogadás határait és hatásait. Manapság ugye a közterületek már egészen szabadon átjárhatók mindkét nem számára, tehát már látszólag nem okoz gondot, hogy mit hol jelenítünk meg és ki fogyasztja. Ám az ábrázolás módja továbbra is problematikus lehet az érintett csoport, vagyis a másik számára, ha például, mint itt, ugye tárgyként, árucikként használják a testüket, illetve azzal teszik egyenértékűvé. A vizuális beszédmódot irányítóknak ez vagy fel sem tűnik, problémátlan, láthatatlan, mint probléma, vagy éppen, hogy nagyon is tudatosan használják. Ugye a másik kilétének kijelölése, a másik területének kijelölése értelemszerűen mindig a domináns pozícióban lévő egyik privilégiuma. A másik, az lehet például a másik nem, vagy bármilyen kisebbségi csoport tagja egy kultúrán belül, vagy akár egy másik kultúra tagja. A művészeti ábrázolás módokban rendkívül erőteljes nyomokat hagy a látásmódoknak ez a rétegzettsége és hierarchizáltsága. Éppen erre játszik rá Morimura, japán művész, sajátos olimpia változata is, ugye a nemi és kulturális különbség problémájára egyszerre reflektálva, mégpedig azzal a csavarral, hogy a modellként szolgáló Morimura ugye az akt modellje is ő, valamint a fekete szolgáló is ő maga. Tehát Morimura nem csak keleti, de még férfi is, tehát itt egy dupla csavar van. Tehát ugye rákényszeríti a férfi nézőt az ábrázolt akttal, sőt még a fekete szolgálóval való azonosulásra is. Tehát nem csak a szerzőség, illetve a tekintélyelv szempontjából fontos, hogy ki beszél, hanem az ábrázolás és befogadás szempontjából is. Az olimpia nézésekor a nőknek, mint befogadóknak a férfi nézői pozíciójába kell helyezkedniük, tehát velük kell azonosulniuk ahhoz, hogy a művész által beindított voájőri aktus tulajdonképpen beinduljon, létrejöjjön. Mint ez a példa is mutatja, lehet egy műalkotást például az adott művészeti ág és a korszak vonatkozásában vizsgálni. Tehát lehet Mani olimpiáját mondjuk a festészeti modernizmus szempontjából vizsgálni, vagyis abból a szempontból, hogy hogyan járult hozzá egy újfajta képzőművészeti, festészeti nyelv kialakításához. De ez a fajta megközelítés nyilvánvalóan egy egészen másfajta kérdéscsoportot hoz felszínre, mint mondjuk egy gender szempontú megközelítés, amelyikre korábban utaltam. Ugyanez vonatkozik természetesen az irodalomra is. Mert lehet mondjuk Hemingway műveit, az irodalmi modernizmus egyik, vagy Hemingway-t az irodalmi modernizmus egyik nagyhatású alakjaként vizsgálni, de lehet ugyanakkor a társadalmi nem szempontjából is vizsgálni, ami az előző módszerhez képest nyilván egészen másfajta eredményekkel fog szolgálni. Ezek az eredmények viszont nem ütik, hanem izgalmasan kiegészítik egymást. Ugye Hemingway népszerű első regénye, a Fiesta, ami Amerikában a Nap is felkel címmel jelent meg 1926-ban, amelyik a háború utáni úgynevezett elveszett nemzedék életérzését talán egyik legmarkánsabban kifejező műve. Elemezhető a modernista írástechnika és a modernista regénykompozíció szemszögéből, illetve a modernista életérzés irodalmi megformálásának szempontjából. Hiszen Hemingway ezzel a művével rögtön egy egész korszak írás művészetére erősen rányomta a bélyegét. Ám a társadalmi nem szempontjának bevezetése Hemingway életművének elemzésébe egészen másfajta kérdéseket vet fel. Ugye a regény főhőse, akit Jake-nek hívnak, egy háborút megjárt, rendkívül férfias elveket valló férfi, ez ugye a címlapon is látszik, aki azonban egy sebesülés következtében, egy háborús sebesülés következtében elveszítette férfiasságát, és ez a tény a regény egész gender felépítését aláássa, illetve megkérdőjelezi. A társadalmi nemi konstrukciók szempontjából Jake igyekszik maximálisan teljesíteni, többek között az olyan férfias sportokhoz való vonzódásával, mint mondjuk a horgászat, vagy a bikaviadal, ami ugye Hemingway-nél visszatérő motívum, hogy az írásművészetről ne is beszéljünk. A konstrukció mögött azonban egészen más van. Tehát nem csak, hogy a saját és a másik, vagyis a szeretett nő vágyát nem tudja beteljesíteni, de ráadásul Brett, a nő, akibe szerelmes, meglehetősen sok úgynevezett férfias tulajdonsággal rendelkezik, legalábbis ami a hagyományos nemi szerepeket illeti. Így például anyagilag független életet él, szeret nadrágba járni és rövid frizurát hordani, a szexuális partnereit gyakorta váltogatni. Így tehát nem igazán a legjobb alany a romantikus szerelem sztereotípiájának megtestesítéséhez, viszont Jake sem az. Ettől azonban a köztük lévő viszony semmivel sem kevésbé mély vagy értékes. Tehát a regényben senki sem olyan, ami ennek a társadalmi nemi szerepe elvileg megkonstruálta. Jake férfiassága tulajdonképpen csak a felszínekben, a látszatokban létezik. Romero, az általa bálványozott torreador, meg túl finom és túl nőies, és Brett, a szerelme, pedig túl férfias. Tehát a felszínen nemi sztereotípiákban bővelkedő regény egy mélyebb szinten akarva akaratlanul arról is árulkodik, hogy ezek a rendíthetetlennek hit kategóriák adott esetben csak milyen szenvedések árán fenntarthatók. És ezen kívül azt is sugallja, hogy nincsenek kőbevésve. Tehát, hogy jelentésük koronként és kultúránként változó. Egy ilyen olvasathoz azonban szükségünk van arra az eszköztárra, amit a társadalmi nem szempontja nyújt az olvasóknak. És ha ezeknek birtokában vagyunk, akkor amikor például azt olvassuk József Attilánál, hogy s mi férfiak maradjunk, és nők a nők, akkor másképpen tudjunk gondolkodni arról, hogy vajon pontosan mit is jelentenek ezek a szavak itt és most. Ehhez a kérdéshez igyekeztem néhány szempontot felvetni. Köszönöm szépen!